Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Román Attila vagyok. Ma este a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium három tanárával, Kisfaludné, Balogh Fruzsinával, Pácz Tamással és G. Mátyással beszélgetek. A régebben készült felvétel emberi és isteni üzenetei ma is nagyon időszerűek. Az első kérdésem az volt, hogyan lett hivatásuk a tanítás?
Kisfaludné, Balogh Fruzsina vagyok, és a gimnáziumban angolt és magyart tanítok, vagy inkább én jobb szeretem, úgyhogy magyart és angolt, magyar az közelebb áll hozzám. Igazából 6 éves korom óta tanár szeretnék lenni, tehát ez nálam nagyon régóta jött. Egyfelől biztos, hogy édesanyám példája ott van, tehát hogy rendkívül lelkes és odaadó pedagógusnak ismertem én is meg, mint diákot, mert tanított engem is. Meg hát otthon családi körben is láttuk ezt, hogy hogyan éri meg a tanári hivatást. Nem mellékes talán, hogy a nővérem is tanár lett, az öcsém ugyan közgazdaságtan végzett, de ő is tanít emellett. Mindig is tetszett ez a pálya. Elég korán kialakult, hogy magyar szeretnék tanítani, az irodalommal szeretnék foglalkozni. Mindig úgy éreztem, hogy ez sokkal közelebb áll az emberek lelkéhez. Tehát az irodalmi művek során tulajdonképpen az emberekkel foglalkozunk azzal, hogy mi történik ő bennük, hogy mit gondolnak. Mindig azt éreztem, hogy amikor irodalmi művekről beszélgetünk a gyerekekkel, akkor jó a dolog, hogyha ez bennük is megmozdít valamit. Itt ezt nagyon fontosnak tartom tanárként, hogy itt nem csak tananyagot kéne átadni, nem csak mondjuk egy költő életrajzot, hanem azon keresztül felismerjék magukban is, mondjuk egy másik ember példáján, vagy irodalmi mű példáján, hogy akkor merre is kéne tovább haladni, merre is kéne tovább menni. És akkor itt az, hogy egy katolikus iskolában tanítok, ez külön lehetőség, hogy ezt nyíltan vállalhatom is, és mondhatom is, hogy mi ez az irány, ahova megyünk. Az angol meg igazából úgy jött mellé, mert egy két anyelvű gimnáziumban végeztem, ahol elég alaposan megtanítottak minket angolul, és gondoltam, hogy akkor ezt már érdemes felhasználni, ha ehhez kaptam.
És az angol irodalomhoz is úgy vonzódsz azon keresztül is?
Vonzódom az angol irodalomhoz is, itt a gimnáziumban arra nincs nagyon lehetőség, hogy külön azzal foglalkozunk, benne van, tehát az irodalomtanításban, a világirodalomban ott vannak, tehát egy Shakespeare mindenképp megjelenik. Az irodalomtanítás során angol órákon kevésbé van rá idő, ha van lehetőség, vagy eljut a csoport egy olyan szintre, akkor ott is foglalkozunk ezzel.
Egy konkrét példát tudnál mondani, hogy mi az, amit annyira szeretsz az irodalomból, amiben annyira megélheted, és amit nagyon szeretsz átadni a fiataloknak?
Tanítani kevésbé szoktam Thomas Mann, de én például nála találtam egyszer egy olyan mondatot, ami úgy megfogalmazta azt, amiért én tanár akartam lenni. Ő foglalkozik azzal az egyik művében, hogy mi a pedagógusnak a feladata, és azon elmélkedik, hogy egy társadalom átformálásának, ha valami változást el akarunk kérni, azt igazából csak a gyerekeken lehet elkezdeni. Egy felnőttet nehéz megváltoztatni, de hogyha a gyereket, az új nemzedéket sikerülne változtatni, akkor utána azon keresztül az egész nemzetet is lehetne változtatni. És ő különösen az irodalomban, illetve kitárgyítja, tehát hogy a humán tárgyakban látja ennek a lehetőségét, azt mondja, hogy hát azért is nevezik ezeket humán tárgyaknak, mint az emberhez legközelebb álló tárgyakat, hogy ezek a változások, ráadásul ezeken a tantárgyakon keresztül, ezek közvetítésével mozgatható meg a legjobban. Tehát ez mondjuk egy saját olyan irodalmi élmény, ami így a pályaválasztást is segítette, de igazából ez sokszor a tanítványoktól is függ, hogy mi az, amit szívesen tanítok. Tehát amikor látom, hogy valamire ráéreznek, ha valamire jobban odafigyelnek, tavaly egy osztályban például a Bűn és bűnhődés Dosztojevszkijtől nagyon megmozgatta őket, olyanokat is, akik korábban nem annyira olvastak, vagy nem annyira szóltak hozzá az órához, de ott ezen, hogy tényleg mi is a bűn, mi is a bűnhődés, honnan is jön igazából, ez mi a fontosabb, a külső, tehát amit a törvények írnak elő, vagy a belső, a belülről jövő, és aztán ugye megélt szenvedésből fakadó megtérésnek a kérdéskör, ezek megmozgattak bennük valami, és akkor ezt nagyon jó volt tanítani.
És gondolom az is jó, hogy a főhős eljut oda, hogyha nem hozzuk be az Istent az életünkbe, akkor...
Igen, tehát igazából azért a legtöbb művel ez ott van, tehát és erre a gyerekek is előbb-utóbb rájönnek, hogy az igazán nagy költők előbb-utóbb kimondva, vagy kevésbé kimondva mindig eljutnak odáig, hogy egyedül nem sokra megyünk. Ha más nem, akkor keresik. Azt a följebb való igazságot.
Fruzsina, köszönöm most egy kicsit a természettudományi oldalról. Tamás, úgy tudom, te biológiát és németet tanítasz, ugye?
Így van, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Pácz Tamás vagyok. És itt az iskolában, gimnáziumban biológiát, németet tanítok, és ezen kívül a sportokból is részben kiveszem a részembe, segítek a testnevelő tanároknak. Kosárlabda edzéseket szoktam tartani, illetve sítáborok szervezésében is besegítek. Hogy hogyan kerültem erre a pályára? Nem egyszerű, nála nem volt, ahogy Fruzsina mondta, hogy ő már 6 éves korában tudta, hogy ő tanárnő lesz. Nálam ez nem volt törvényszerű, hogy a tanári pályát fogom választani. A gimnáziumban orvosi pályára készültem. Gimnázium befejezése után, érettség után felvételeztem az orvosi egyetemre. Sajnos nem sikerült. Valószínűleg a Jóisten úgy tervezte, hogy én mégsem az orvosi pálya felé, hanem a tanári pálya felé mozduljak el. Párhuzamosan beírtam az orvosi egyetem mellett az 5-ös Loránd Tudományi Egyetemet is. Oda sikerült a felvételim, és akkor így a biológia és német szakot végeztem, és azóta ezen a pályán vagyok. A gyermekeknek a közelsége tulajdonképpen a családunk révén már megérintett kiskoromban. Mind édesanyám, mind pedig édesapám is nagy családból származik. Édesanyám még 5-en, édesapám még 4-en vannak testvérek. És végig kísért tulajdonképpen idáig, mert hogy unokatestvérek és több mint 20-an vagyunk unokatestvérek, illetve az unokatestvéreknek már a gyermeke is. És itt az iskolában pedig kamatoztattam, amit ugye otthonról is hoztam, és emellett pedig a közösségünkből, a cserkész közösségből, amelyet tagja vagyok.
És a diákoknak a biológián keresztül hogy tudod a hitetet megmutatni?
Az emberi test 8. osztályban, 11. osztályban is előkerül. Ugye 8-osok még a kisiskolás szemmel tulajdonképpen, a 11-esek már a majdhogy nem felnőtt szemével közelítik meg az emberi testet, és rádöbbennek arra, hogy tényleg ez mind bennünk van, és ez mind így működik, és ezt minden Jóistennek köszönhetjük. Ugyanúgy a másik oldalon pedig a természetnek a közelsége. Tehát ugye itt az órákon elég sok minden elhangzik, de hol tudjuk ezt legjobban megfigyelni, ha elmegyünk kirándulni. Több napos túrákat együtt töltünk, a osztálykirándulásokon is természet közelsége mindig jelen van, akár a tábortűzre gondolok. Tehát itt megjelenik mindaz, amit tulajdonképpen a könyv mellett tanultunk.
Köszönöm szépen. Mátyás, mondd el, hogy miért lették pont matek és latin tanár?
A középiskolában én még nem tudtam, hogy pontosan, hogy most tanár leszek, vagy nem tanár. Az biztos, hogy a latin az ment, a matek az ment. Azért matematikus nem akartam lenni, hát akkor legyen matek tanári szak, ezt beírtam meg a latint. És aztán egy pár éve, mikor olvasottam a diákori naplóimat, akkor vettem észre azt a folyamatos szállat, hogy igazából én már elég korán vonzottam a gyerekekkel való foglalkozás iránt. Amikor kezdő gimnazista voltam, akkor a regnyi vezetőmnek a gyerekeire vigyáztam rendszeresen. Máig emlékszem, hogy a gyerekeket már lefektettem, és akkor utána még a latin ragozást próbáltam a fejembe gyömöszölni. És aztán egy idő után azt gondoltam, hogy ez tényleg érdekel ez a csoportvezetés, elmentem egy vezetőképzőre, egy segédvezetőképzőre. Ezt elvégeztem nagy örömmel és lelkesedéssel, aztán beálltam egy vezető mellé segítkezni, és aztán egyszer csak fölkértek arra, hogy vezessek egy csoportot. Úgyhogy az első távon, amit én szerveztem, ott én voltam a rangidő, de még nem voltam nagykorú, de nagyon élveztem. És akkor utána megvolt az érettségi, elkezdtem az egyetemet, és úgy közben élelődött meg bennem az, hogy igazából én valóban tanár akarok lenni, nem csak egy tanári szakra jelentkeztem, hanem tanár is szeretnék lenni. És azt, amit eddig úgymond szabadidőmből végeztem munkát, az jó volna, hogyha nem csak így csinálná, hanem úgy hivatásszerűen is, hát ha ez lenne a munkám. És ez úgy megerősödött bennem, és az egyetemen aztán jöttek a tanítási gyakorlatok, ezek még inkább erre az útra tereltek, és aztán kezdő tanárként is sok bíztató jelet kaptam, és így, hogy megerősödtem ebben, hogy igen, ez nekem való, jó, és engem erre szánt, ehhez értek, talán diákok is ezt mondják, hogy értek hozzá. Értem azt, hogy ami bennem van, amit a Jóisten adott belém, azt én ebben a munkakörben, ebben a hivatásban, ezen a pályán tudom kiteljesíteni. És aztán már tanítottam jó pár éve, amikor úgy gondoltam, hogy most már azért a hittanszakot is el kéne végezni. Nem feltétlenül azért, hogy tanítsak, hanem egyszerűen a belső igény volt, hogy ha már ennyit tanultam mindenféle más dolgot, akkor jó volna, hogyha a hittanári szakot is elvégezünk legalább a levelezőn. Úgyhogy ezt is teljesítettem, abból is írtam egy szakdolgozatot, amit külön élveztem, mert latin nyelvű irodalmat kellett hozzá olvasni, úgyhogy így minden összeállt. És a hittant is mindig is szerettem a középiskolában, a piaristáknál, hiszen nagyon nagy tudású emberek tanítottak minket. Kezdve jelenés nálam, aki a saját könyvét adta elő, diákok számára is érthető módon. Szóval így alakult az én pályám.
Ha jól látni benneteket, hogy mindennyian mosolyogtok is, látszik, hogy boldog emberek vagytok, akik a helyükön vannak. Ti barátok is vagytok a magánéletben is?
Igen.
Hát egy kis gonoszkodó kérdés, hogy ti egymásról mit tudnátok mondani?
Nekem a Tamásban az egyik ilyen emlékezetesebb, csak ilyen nap mint nap találkozom azzal az élménnyel, hogy a szünetben ül a padon egy diákkal és beszélgetnek. És van, hogy a saját osztályból, de ezt sokszor nem is saját osztályából, hanem tanítja vagy tanította, és látom, hogy a diák felé is olyan szeretettel fordul, és a diák is az arcán látom, hogy valami komoly gondolatot oszt meg vele, tehát nem egy vicc mesélés erejéig ültek le a padra, és ez szinte minden szünetben így látom a Tamás, tehát nem kávézik a tanárival, meg nem a kollégákkal beszélget, hanem a diákokkal foglalkozik még a szünetben is.
Ezt mondanám, hogy egy olyan ajándék, amit kaptam a Jóistentől, hogy a gyermekek, a diákok bizalommal fordulnak hozzám, és jó, előfordul, amikor én mondom nekik, hogy akkor üljünk le beszélgetni, mikor látom, hogy olyan hangulatban vannak, de van, amikor jönnek délután, hogy tanár úr, beszélgessünk esetleg erről, arról, vagy a szünetben ez történik, és ebben érzem a gondviselő tulajdonképpen kezét, hogy ide hozzám tereli a gyermekeket, és én megpróbálok nekik egy olyasmit nyújtani, amelyel esetleg az adott napjuk, vagy az adott pillanat, amiért rosszabb kedvük volt, vagy valami problémáik volt, az feloldódik.
Mátyásban meg nekem az nagyon szimpatikus, hogy abszolút precíz és pontos mindenben, tehát az órakezdés, a diákokkal való kapcsolattartásban, tehát hogy abszolút lehet rá számítani mindenben. Ha ő azt mondja valamire, hogy kész lesz, az kész lesz. Ha a diákjainak ott kell lenni valahol adott időbe, formába, megjelenésbe, akkor az biztos, hogy úgy van. És azt láttam a gyerekek visszajelzéseiből is, hogy ők ezt pontosan tudják. Néha persze szigorúnak tartják, ugye a diák mindig panaszkodik, hogy van el szigorú, de igazából mindig látni lehet azt, hogy ugyanakkor pontosan tudják, hogy mit várnak és mit kapnak.
Na, ti mit mondtok egymásról? Vagy Fruzsilov?
És én Fruzsiban nagyon-nagyon szeretem azt, hogy mindig mosolyog. Ő az a tanár, aki semmi se sértődik meg. És minden meg lehet vele beszélni, és szemben velem elég tapintatos hozzá. Tehát, hogy én ezt szeretném őtől majd eltanulni, és ezt nagyon szeretem, sok minden egyébben. Tamással kapcsolatban a rokon életnek érzem őt, és tehát tisztelem nagyon az ő lelkesedését, és azt, hogy mindig tud nevetni a diákokkal, és szerintem ő az egyik nagy értéke, hogy a diák érzi azt, hogy a tanár együtt nevet vele, de ez nem egy ilyen, bocsánat a kifejezés, egy ilyen bratizós, hogy akkor na elpoénkodunk mindent, mert ugyanakkor meg, ha ott vagyunk a sportversenyen, házi foci bajnokság és hirdetés következik, akkor egyet néz a tanárul, összevonja a szemöldöket és csend lesz. Tehát ezt is nagyon tisztelem benne, hogy úgy tudja magához közelengedni a diákokat, hogy a diák érzi azért azt a határt, amit nem szokott átlépni. És ez szerintem nagyon, nagyon nagy művészet.
Ruzsival kapcsolatban ugyanúgy látom, mint Mátyás mondta, mikor kérdezted, nekem is a mosoly jutott rögtön az eszembe, és tudom azt, hogy ott van gyermeket nevel, családanya, és még egyéb munkái is vannak, és még munkaközösségvezető, és még osztályfőnök is, de soha nem látszik az arcán az, hogy most akkor ilyen gond, olyan gond esetleg bármi nyomja, hanem akkor ugyanolyan energikusan, mosolygósan bejön a tanáriba, és akkor mindenki az van egy-két jó szava, és attól, hogyha esetleg valaki tanáriban gond terhet lenne, akkor rögtön megváltozik ott a hangulat.
Ami a mosoly mögött lehet, hogy ezt a kollégák, barátok tudják, hogy egy pár évvel ezelőtt azért elég nagy megpróbáltatáson mentünk keresztül, amikor a kisfiamon egy rossz indulatú daganatot diagnosztizáltak, és azért az az egy év, amit utána végigcsináltunk a kemoterápiás kezeléstől kezdve, a sugárkezdve, minden, amivel ez jár, és a sok megpróbáltatás mellett viszont rengeteg kegyelmi élmény nem volt részünk. Az, hogy a férjemmel ezt úgy csináltuk végig, hogy ha én voltam lent a padlón, akkor ő volt, tehát hogy mindig kaptunk megerősítést, mindig kaptunk biztatást, akkor is, amikor nagyon sötétnek nézett ki a helyzet. Akkor utána, miután mégis ezen úgy túljutottunk és kilábaltunk, akkor átértékelődnek a dolgok. Tehát, hogy amikor visszakapom a gyerekemet, amikor megélem azt, hogy milyen közel áll a halálhoz, ezt ki kell mondani, meg hogy, tehát, hogy sok mindennel szembenéz az ember, hogy akkor tényleg mi a fontos, és mi a kevésbé fontos, akkor utána azért sokkal könnyebb eldönteni, sokkal könnyebb átlendülni dolgokon, és sokkal könnyebb mosolyogni a hétköznapi helyzetekben, mert néha van is, hogy összenézünk a férjemmel, vagy csak lélekben összenézünk, és azt mondom, hogy ez nem probléma.
Mátyással kapcsolatban pedig én úgy látom, hogy tényleg egy igazi példakép a diákok előtt, és láttam az ő régi osztályát, a fiosztályát, tanítottam is ott, és éreztem azt a fajta tiszteletet, ami a fiúkból áradt a Mátyás felé. Sikerült neki elérnie, hogy a diákok tiszteljék azt a fajta munkát, amit ő értük végez itt az iskolában.
Én azt tapasztalom, hogy tanárként én a Jóistennek a munkatársa vagyok. És az egész pályámban is úgy tekintek, hogy én a Jóistennek segítek az ő munkájában. Hálával tölt el egyrészt, másrészt pedig folyton tudom keresni, mi az, ami még lehet változtatni.
Ezek az osztályok keresztény közösségé formálódnak a 4 vagy 6 év alatt?
A közösség az igazából, ha egészen szárazon formázunk, akkor eszköz. Arra való az eszköz, hogy egymást az üdvösség felé vezessük. Ez a cél a közösségnek is. Ami nem ezt szolgálja, az nem közösség, az lehet társaság, baráti kör, stb. De hogyha nem ezt a célt szolgálja, akkor azt nem nevezem keresztény értelemben közösségnek. Na most persze az a célunk, hogy közösséget formáljunk a diákainkból is, de azért tudomásunk kell venni a korlátainkat. Ide a gyerekek mégiscsak bizonyos szempontból kényszerből járnak. Tehát nem venni egy falak alá mondjuk egy cserkészettel vagy regnóval az iskolát, hiszen a cserkészettel úgy megy el a gyerek, hogy önként oda akar menni, és nem csak 12-ig tart, hanem akár tovább is. Másrészt a gyerek sokkal inkább megmer nyílni az őstársai vagy regnói csoporttársai előtt, pont azért, mert ezt ő választotta. Most egy osztályban bekerül mindenféle gyerek. Olyan is, akit nehezen meg tudok elviselni, olyan is, aki a barátom, olyan is, aki nem a barátom. És ilyen szempontból nehezebb ilyen jellegű közösséget alkotni. Tehát mondjuk azt elvárni, hogy egy osztályközösség úgy működjék, mint mondjuk egy jól működő hittanos csoport, azt szerintem nem kell, mert egyszerűen nem ezek a keretek. Persze törekszünk rá, és törekszünk arra, hogy olyan barátságok alakuljanak itt ki, amik aztán később meghatározók, és persze az is fontos, hogy olyan közösség alakuljon ki, ami jó irányba húz. De mondom, hogy ez nem mindig könnyű, járnak ide olyan gyerekek is, akik otthonról mondjuk nem olyan mély lelkiséget hoznak, azoknak persze fogunk valamit felcsillantani abból, hogy számunkra mit jelent a kereszténység, hogy ez nem egy mázmét a tortára rájöttünk, és attól csokoládé is lesz a torta, hanem hogy ez a lényeg az egésznek. De nem biztos, hogy mindenki annyira megérti, mint ahogy mondjuk egy karizmatikus közösségben. Úgyhogy ilyen szempontból csinálják kell bánni ezzel a úgymond közösségépítéssel, tehát nem szabad nagyobb álmot megálmodni, mint amire lehetőségünk van, de arra viszont érdemes törekedni. Tehát egy jól működő osztályközösség azért nagyon sok mindenen túllendíti ezeket a kamaszokat. És azt is tudomásul kell vennünk, hogy eljön az az időszak, sőt, amikor már ide kerül a gyerek, akkor már ebben a korban van, amikor a felnőtt kevesebbet tud rajta nevelni, mint a saját kortársa. A mi dolgunk inkább az, hogy a közösséget úgy formáljuk, hogy olyan tagjai legyenek, vagy olyan irány vegyen a közösség, ami aztán megfelelőképpen neveli a tagjait. Tehát, hogy egy gyereket lehet, hogy nem én fogok arról leszoktatni, hogy ne hazudj, hanem a barátja, aki azt mondja neki, hogy figyelj, nekem hazudsz, akkor nem fog benned bízni, és nem fog veled elmenni sehol, én moziba sem. Az én dolgom az, hogy a célokat jól tűzzem ki a közösséggel, amit ők esetleg tudnak követni, és aztán ők majd egymást nevelik. Tehát még egyszer, a közösség az igazából egy eszköz arra, hogy a gyerekeket neveljük, hogy jó emberré, jó keresztényé váljanak, nem öncélú.
Érdekes, nekem is van egy kamaszodó unokám. Tehát ő sok iskolába járt, bekerült végül egy katolikus iskolába, azt mondta, hogy élete legszebb időszaka, és azért, mert úgy fogadták el, hogy amilyen. És így szerették. És ez egy óriási öröm mai számomra, hogy ott élhette ezt meg. Neki nagyon sokat jelentett az, hogy és sokkal jobban teljesített azáltal, hogy ő megélhette azt, hogy elfogadják, szeretve van, és nem a teljesítményt várják elsősorban el tőle, hanem neki örülnek, az ő képességei szerint akarják kifejleszteni. Más iskolákban meg azt éli meg az unokám, hogy aki nem teljesít, az értéktelen. Amikor a közösségről kérdeztem, akkor, hogy ezek az osztályban létrejön-e az a fajta környezet, amiben minden gyerek, aki olyan környezetből jön, az is megtapasztalhatja, hogy így szeret az Isten, amilyen vagyok, és így is elfogad, és az osztálytársaim is. És valóban abban az irányban növekszik, hiszen az osztály ideája vagy célja, az minden abban az irányban mutat, hogy az Isten felé növekedjen. Aztán az ő szabad döntése, hogy ezt tovább hogy éri meg.
Mondjuk szerintem itt két dolog is van szó, mert a tanárok azért ez sokkal tudatosabban ott van, hogy elfogadjuk őt olyannak, amilyen, és igyekszünk kihozni belőle a legtöbbet, és utat mutatni neki. Az osztályokban meg szerintem azért hát egy gyerekközösség van, és ilyen gátló tényezőkkel, amiről a Matyi beszélt, hogy van egyfajta kötelezettség, hogy van egyfajta összesorsoltság tudat, tehát hogy nem ő választotta a közösséget, hanem ott tényleg vegyesen vannak az emberek. De szerintem az nagyon fontos, hogy ha esetleg nem is tudunk hogy a Matyi értelmezte, egy keresztény közösséget létrehozni, de tudunk nekik példákat adni, és legalább pillanatokat adni, amik ilyen közösségi élményt nyújtanak neki. Például félbe hoztam elő azt, hogy adventi időszakban mondtam, hogy bármilyen órán találkozunk, nem csak osztályfőnökén, hanem mondjuk magyar órán is. Tehát amikor mi együtt találkozunk, az óra elején mondunk egy mi atyánkot a várakozás jegyében. Ezt mindenki gondolja végig egy fél perc alatt, hogy önmagáért, tehát mondtam, nem szégyen, az önmagáért is imádkozhat az ember, sokszor szüksége van az embernek, családjáért, osztályért, ha éppen nem teszi be, ajánlja föl bármiért, amiért a többiek imádkoznak, és kicsit úgy féltem is, hogy ez most hogy fog működni. És ez például nagyon jól működött. Ők kérdeztek rá, ha én esetleg elfelejtettem. És úgy tűnt, hogy ezeket a perceket tényleg úgy együtt érték meg, hogy most együtt is tudunk imádkozni, esetleg különböző szándékokért, de mégis. Például ez szerintem egy olyan élmény lehetett, ami egy ilyen közösségi élményt adott. De hogy ilyen élményeket, vagy ilyen pillanatokat tudunk megtenni, és ez szerintem, hogy a Matyi is mondta, lehet ilyen útmutató, hogy utána tudja, hogy milyen az a közösség élmény, hogy esetleg mit keres később, akár a családban, vagy egy igaz olyan közösségben, ahová akár élete végéig tartozik.
Én is hasonlóan gondolom, és úgy érzem, hogy itt a tanári karban egyfajta példát próbálunk a diákok felé állítani, hogyha a felnőtt életből kilépnek, akkor hogyan tudják az itt megszerzett ismereteket hasznosítani, és hogyan tudnak majd boldogulni. Nálunk az osztályban, előző osztályonnál, 8. osztálytól kezdve minden hónapban osztálymiseket tartottunk rendszeresen. Ugye itt fölmerült, hogy esetleg nem hívők. Én mondtam, hogy akkor, hogy mindenki jöjjön, és 11.-12-re eljutottunk odáig, hogy minden misén minisztráltak is 4 az osztályból. És mindez úgy, hogy az elején még benne volt az, hogy hát miért jövök, tehát néhányuknál, de utána ez egy hatalmas élmény volt számomra, amikor 12-ben, hogyha azt mondtam, hogy minisztrálásról van szó, akkor 4 biztos, hogy jelentkeztek és ott voltak. És mindez úgy, hogy ezt nem iskola helyett tettük, tehát az iskola misék, hanem pénteken első órában, amikor nekik tanításuk nem lett volna, hanem akkor vállalták, hogy 7:30-ra bejönnek a szentmisére, és akkor ott vagyunk a templomban közösen. Emellett a másik, a közösségi válás, a közösségi nevelés. Debrecen mellett voltunk egy kempingben osztálykiránduláson. Este tábortüzet raktunk, énekeltünk, sütögettünk, és egy másik társaság is osztály lakott mellettünk a kempingben. Nekik nagyobb szabad idejük volt, vagy hát szabadabban közlekedtek, sok mindent megtehettek, amit én nem engedtem a diákoknak. És hogy 10-11 óra felé hangos dajdajozásba kezdett a másik társaság, már kicsi más állapotban, és erre többen odajöttek az én osztályomból hozzám, hogy tanár úr, milyen jó, hogy mi ilyen neveltetésben vagy nevelésben részesültünk, és hogy itt tudunk együtt énekelni, együtt csütögetni, önálluk meg még az osztályfőnököt sem láttuk.
Legalábbis számomra egy nagyon fontos dolgot érintettél megint. Nekem mindig nagyon hiányzott az életemben az, hogy legyen visszajelzés. Hogy jó az, amit teszek, és ez egy picit ezt éreztem ki a szavaidból, mert ez megerősít. Van ilyen befejezésül, amik azért az eddigi tanári pályátoknak egy ilyen visszaigazolás, megerősítés.
Tavaly az egyik végzős osztály azt találta ki, hogy minden tanárnak évvégi ajándékként részben egy oklevelet adott át, amit hát valami ráillő tulajdonsága jellemeztek, hogy a legvalamilyenebb tanárnak, és én megkaptam tőlük a legszürelmesebb tanár oklevelét. És először ezzel meg elgondolkoztam, hogy ezt akkor most értékeljük, hogy ez jó nekem, rossz nekem, és valahol ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy, mert ezt egy kicsit úgy megijedtem, hogy hát a legtürelmesebb tanár, akinek a hátán fát is lehet hasonlatni, akinek nem kell házi feladatot írni, és akkor ez mit jelent? De igazából úgy éreztem, és aztán szóban is ezt úgy megerősítették a lányok, hogy sokaknak pont erre volt szükség. És egy kicsit ebben a türelemben szerintem ezt az elfogadást fogalmazták meg, hogy nem is esetleg tanárként, hanem emberként türelemmel tudtam lenni hozzájuk, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt.
12. évfolyamhoz kapcsolódó élmény. Én elhatároztam már 11-ben, hogy gondolkodtam rajta, hogy balagás alkalmával Bocskaiban ballagunk közösen, és akkor még azt mondták, hogy nem, tanár úr, az olyan ciki, stb. És 12-ben ballagáson Mátyás templomban volt a ballagó szentmisénk, onnét az egész iskola vonult, ballagó osztályok vonultak le közösen a templomból. Megható érzés volt számomra végignézni, ahogy mögöttem jött 24 majdnem kész felnőtt, Bocskaiban természetesen, még azok is szereztek, akik esetleg húzták a szájukat még 12. elején is, és érettségi után volt, aki már előtte, és odajött hozzám, hogy tanár úr, ez nagyon jó ötlet volt, hogy Bocskaiban ballagtunk, és köszönjük szépen.
De jó, megint ezt is felírtam, ezt is a honlapotokon találtam, hogy a másik, hogy az iskolának egy nagyon jó erőssége, vagy ami fontos számára, a nemzetben gondolkodás, a természet és a hagyomány őrzése. Szóval annyira jó, hogy mindazt, amit olvastam a honlapon, ti élőben és élményekkel igazolját. Mátyás, neked egy?
Hát szokták. Szóval amikor előjön egy ilyen téma, hogy a tanárokat mennyire fizetik, vagy mennyire nem fizetik, akkor mindig azt mondom, hogy nem fizetik meg a tanár, de olyat kapunk, amit más nem. Tehát az, hogy visszajön egy diák állás tekintettel, ezt nem lehet pénznek kifejezni. És ez kevés szakma vagy hivatás tudja magáért mondani ezt az ajándékot. Tehát amikor mondjuk már elbalagott az előző osztályom, és húsvétkor följönnek, hogy tanár úr, otthon vannak-e húsvét hétfőn, mert szeretnénk elmenni locsolkodni, akkor az embernek úgy azon jól esik. Vagy amikor nyaggatják folyton, hogy tanár úr, akkor már idő után már tegeződtünk, hogy tanár úr, akkor mikor kezdesz végre építkezni, mert jövünk segíteni. Nem kényszerít őket senki, és mégis érzem azt, hogy valami az, hogy tudtam esetleg adni nekik, amivel többet az ő életük, és is ezért vagyunk tanárok, az elhangzott, hogy szeretnénk ajándékozni, minél többet adni a gyereknek, és azért visszakapja az ember.
Van még egy, amit nagyon megkérdeznék, hogy az emberi szeretet visszajelzés most megvolt. Volt már föntről is valami visszajelzés, simogatás, amit megértetek?
Én már részben érintettem, de és hát ugye a kisfiunk betegségéhez kapcsolódom például. Volt egy, amikor már úgy gondoltuk, hogy letudtuk ezt az egész ördögi kört, de azért még a nyaralás előtt pont az utolsó nap egy ilyen bizonytalan leletet kaptunk vissza. És úgy ott álltunk, hogy most akkor elindulunk nyaralni, nem indulunk el, mi lesz? És hogy ott álltunk este a teraszon, csillagos ég, és hirtelen elköltött az a bizonyosság, hogy igen, hogy rendben van a dolog. Elmegyünk nyaralni. És Tehát máskor az ember azt mondaná, hogy hát egy ilyen bizonytalan lettel, egy ilyen betegséggel a háta mögött, és elmegyek egy hétre nyaralni, és vidáman pancsolok a Balatonban. És igen, tehát hogy ez például olyan kegyelem, hogy igen, el tudtunk menni így, és hittük, és igazából tudtuk, és éreztük, és be is igazolódott, hogy minden rendben van.
Nálunk egy kiránduláshoz kötődő élmény. Miskolctapolcán szálltunk meg egy olyan szálláson, ahol volt egy kis kápolna orgonával felszerelve. Egyik diákom már orgonált, és kértem, hogy akkor üljön be orgonálni. Azt vettem észre, hogy egyre többen vagyunk a kápolnában, és mindenki áhítattal hallgatta. Az, hogy 15-20 percen keresztül ott játszott, orgonált abban a kis kápolnában, és hát valószínű a Jóisten beterelte az osztályt.
Most így ilyen értelemben osztályra kapcsolatos élményt, Isten élményt kellene mondani, igaz?
Nem, a személyes is ér. Neked megsimogattál már, hogy Matyi, ez igen klasszász vagy. Nagyon örülök neked, nagyon szeretlek. Tapasztaltad ezt a Jóistentől, hogy ez jó, jól csinálod, beled vagyok.
Nekem hát kamaszkoromban volt utoljára ilyen jellegű élményem, azokra már kevésbé emlékszem. Én nem is az a típusú ember vagyok, akinek ilyen nagy élményei szoktak lenni, hanem inkább sok apró. Tehát amikor a tanítás után bejövök a kápolnába, és úgy oda tárom a napomat, hogy hát nézzük uram, hogy mit próbáltam itt neked segíteni, nekem sokszor ezek az apró találkozások, ezek, amik úgy végül is megerősítenek abban, hogy igen, jó úton vagyok, nekem ezt kell csinálnom, és szinte mindenki az ember milyen munkában vesz részt a Jóisten mellett, csak részt kell venni és munkatársnak kell lenni, de azt látom, hogy én ehhez értek. És amikor elcsendesül az ember és ezt végig gondolja, még akkor esetleg éppen gondom volt aznap valamelyik diákkal, mert ahol kamaszon ott konfliktus mindig van, tehát kamasz konfliktus nélkül nem létezik, vagy valamelyik kollégámmal volt a gond, vagy bármi, vagy rájövök, hogy igazából magammal van a gond, akkor mindig jó úgy megnyugodni a kápolnában. Ezek nekem bőven elegek, ezek a úgymond megerősítések, vagy visszajelzések.
Bocsánat, még annyit, hogy a Matyihoz kapcsolatban mondjak, hogy én is úgy tapasztaltam sokszor, hogy amikor az emberek így rákérdeznek, hogy Isten élmény, meg hogy kaptál vissza, hogy szerintem mindenki sokkal többször kap vissza, mint amit esetleg észre is vesz. Tehát, hogy néha kicsit figyelni kell, hogy néha nagyon apró dolgokban. Például, hogy összejön valami, amit szerettem volna. Tehát az ember figyel, szerintem sokkal többször észrevehetné, hogy igenis, nagyon is tenyéren vagyunk hordozva. A másik nagy élményem és tapasztalatom, hogy azt is el kell fogadjunk, hogy sokszor a gondviselés tényleg nem a mi agyunk szerint működik. És egy kicsit is odabízunk például egy nagyon reménytelen helyzetet, ami ember részre egyszerűen lehetetlennek tűnik, hogy ez megoldódik, de azt mondom, hogy Istenem, oda teszem, mert ez biztos jobban tudod, te látod, hogy mi lesz ebből. És van, hogy egy év múlva, van, hogy 5 év múlva, és egyszer csak visszanézek, és azt mondom, tényleg, én nem hittem volna, hogy ebből te kihozod a jót. És utólag meg olyan egyszerűnek és szépnek tűnik, ahogy elrendezte a gondviselés a dolgokat.
Az a baj, vége a beszélgetésnek, én kívánom, hogy legyetek továbbra is boldog tanárok, és akik megérik azt, hogy kapcsolatba kérnek az Istennel. Fruzina, Tamás, Mátyás, köszönöm szépen, és Mária Rádió hallgatóknak is. Megköszönöm a figyelmüket, legyen szép vasárnapjuk, és találja meg jó éjszakát!
Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.